Köszöntöm a hallgatókat! A rekordszintet közelíti az új lakások iránti kereslet az ingatlan.com felmérése szerint, és az árak is csúcsokat döntenek. A fővárosban mindössze két kerületben marad 1 millió forint alatt az új lakások átlagos négyzetméter ára. A budai belső kerületekben viszont az átlagos négyzetméter árak már meghaladják a 2,6 millió forintot. A következő percekben először ennek részleteivel jövünk, ezt követően a Mopei Kft. Ügyvezetője beszél arról, hogy szerinte akár a stabilizáció jeleként is felfogható, hogy az építőipar teljesítménye tavaly 0,4%-kal csökkent 2023-hoz képest. Kérem, tartsanak velem!
Ingatlan üzlet.
És a vonalban van Balog László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Szervusz, Laci!
Tényleg üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Ismét pörög az ingatlan piac, és hát látszik az árakon, hogy van kereslet bőven. Az új építésű lakások esetében mi mondható el? Nagyon magasak az árak, már eleve a megnövekedett költségek miatt. Ezzel együtt van kereslet az új lakások iránt?
Érdekes helyzet bontakozik ki az új építésű lakások piacán, mert 2024-ben 13.300 új lakás épült, ami harmadával kevesebb, mint egy évvel korábban. Ennek ellenére az idei év elején, tehát 2025. januárjában 73%-kal több érdeklődést mértünk az eladó építésű lakásokra, mint tavaly januárban. Ez leginkább annak köszönhető, hogy most nagyon sok befektető fontolja meg, hogy kiszáll az állampapírokból és a lakáspiacon talál helyet a pénzének, és a befektetők egyik kedvenc termékének az új lakások számítanak. A megnövekedett kereslet ezért nem is hagyta érintetlenül az árakat, és Budapesten már több mint 1,5 millió forint az eladó új lakások négyzetméter ára, és nagy különbségek mutatkoznak a fővároson belül, hiszen már csak két olyan kerület van, a 20. és a 18., ahol 1 millió forint alatt van az átlagos négyzetméter árszint, Bel-Budán, tehát a 12., az első és a második kerületben, pedig az átlagos négyzetméter ár meghaladja a 2,6 millió forintot.
Ezek szerint akkor még van 1 millió forint alatti négyzetméter áron új építésű lakás?
Vannak olyan újépítésű lakóingatlanok, ahol a négyzetméter ára az kevesebb, mint 1 millió forint, de ezek tipikusan vagy ikerházak, vagy sorházak, vagy olyan újépítésű ingatlanok, ahol a nagyobb alapterület miatt a négyzetméter ár az alacsonyabb lehet, mint 1 millió forint, és ehhez hozzátartozik az is, hogy ezek az ingatlanok általában valamelyik külső kerületben találhatóak, tehát nem véletlen, hogy a peremkerületek azok, amik utoljára lépték át az 1 millió forintos négyzetméter árhatárt.
Na most akkor egyébként gondolom, hogy azokon a kedvelt lokációkban, ahol még aktív maradt az építőipar a legnehezebb években is, ott akár a 2 milliót is átlépi az új lakás ár, és hát ugye ezekben a budai kerületekben, amelyek mindig is a budapesti lakáspiac csúcsát jelentették, ott tényleg nem csoda, hogy 2 millió fölött jóval akár 3 millió is kínálnak lakásokat. De ez a szűkös kínálat egyébként ad lehetőséget arra, hogy a befektetők kicsemegézzék belőle a megfelelő kis lakásokat, könnyen kiadható kis lakásokat?
Jelenleg több mint 7000 eladó építésű lakóingatlan szerepel a kínálatban országos szinten, és ez éves összevetésben 5-10%-kal magasabb, mint amit korábban láttunk, viszont ez még mindig szűkös kínálatnak számít abból a szempontból, hogy ha van néhány ezer eladó új lakás, az még nem képes versenyhelyzetet teremteni az eladói oldalon, és mivel a kereslet meglódult, a kínálat pedig nem túl bőséges, ezért az árak is ezért tudnak ilyen magas szintet elérni, hogy most már az 1,5-2 millió forintos négyzetméter árszint a jobb lokációkban általánosnak számít, főleg a fővárosban. Ez egyébként azzal is együtt járhat, hogy a használt lakások négyzetméter ára középtávon fölzárkózhat ezekhez az árszintekhez, hiszen az új lakások képviselik a prémium kategóriát a lakáspiacon, és már most látjuk, hogy a fővárosi újszerű ingatlanok négyzetméter ára ettől csak egy hajszálnyira van lemaradva, hiszen az újszerű lakásokat 1.480.000 forintos négyzetméter áron kínálják átlagosan eladásra, ami csak egy hajszállal marad el, az 1.520.000 forintos új lakás árszinttől.
Az átlagban mindig benne vannak az extremitások, tehát az alacsony, illetve a magas árak is. Imént már említettem a befektetőket, és te is mondtad, hogy a befektetők egyre aktívabbak, nem csak a használt, hanem az új lakáspiacon is, sőt, hát az új lakások ilyen szempontból jobbak, mert jobban kiadhatók és jobban fizető ügyfélkörnek, de a kínálatban hány százalékot képviselnek ezek a 60 négyzetméter alatti jól kiadható kisebb lakások?
Eleve az újépítési lakások kínálata az a fővárosi lakáskínálatnak kevesebb, mint egy tizedét teszi ki. Tehát, hogyha azt veszük alapul, hogy a legkelendőbb típusnak számító garzon 40-50 négyzetméteres ingatlanok mekkora részét teszi ki a kínálatnak, akkor ennek is még kisebb arányát látjuk eredményül. Ez azt jelenti, hogy az összes eladó budapesti lakásból körülbelül minden 20. 25. képviseli ezt a kategóriát. Ez ugye azért fontos, mert ezek szerintem a legkelendőbbnek az új lakáspiacon is, amiből nagyon kevés van, vásárlóból meg annyival több, tehát most tipikusan igaz az a mondás, hogy kevés a fóka, sok az eszkimó, ez pedig egyre följebb hajtja az árakat a lakáspiacon.
Na most akkor beszéljünk egy olyan szegmensről, ami még a legnagyobb támogatások mellett sem igazán húzta a lakáspiacot, és én itt a nagy családosoknak alkalmas 1+2-3 félszobás vagy akár nagyobb lakásokra gondolok. Az ilyen típusú lakáshoz hozzá lehet-e még férni a piacon? Van-e ilyen új építésű lakás? Illetve ott a négyzetméterárak hogy alakulnak? Hiszen azért arra te is rámutattál, hogy a nagyobb lakásoknál az egységi négyzetméterár azért az alacsonyabb, mint az átlag.
Azok, akik nagyobb alapterületű új lakást vásárlását tervezik, például azért, mert többen költöznének, akár több gyermek is van a családban, nagyon komoly dilemma előtt állnak, hiszen a jelenlegi árszintek a lakáspiacon, bár hozhatnak abban segítséget, hogy a nagyobb alapterületű ingatlanoknak alacsonyabb az ára, mint gazdolakásokénak egy négyzetméterre vetítve, de azért bizonyos árszint alá ezeknek az ingatlanoknak az ára sem csökken. Ez azt jelenti, hogy ha valaki például egy 100-120 négyzetméteres új lakás vásárlását tervezi, akkor annak, ha nem is a legfelkapottabb, de a közkedvelt lokációban nem ússza meg ezt a kiadást, akár 120-130-140 millió forint alatt. Ez azért nagyon nagy dilemma a családok számára, mert ekkora összegből adott esetben lehetőségük van egy külső lokációban, külső kerületben, az agglomerációban egy saját ingatlan megépítésére, ami gyakorlatilag még lehet, hogy nagyobb is, mint például egy társasházban vásárolt újépítésű ingatlan. Ráadásul a beruházók ezeket a nagyobb alapterületi ingatlanokat nem is súlyozzák túl a projektek lakás mixében, mert a legnagyobb kereslet inkább kisebb alapterületi lakásokra vonatkozik, ezért több szempontból kihívásokkal szembesül az, aki nagyobb alapterületű építésű társasházi lakást szeretne vásárolni.
Na végül akkor egy pár mondatot ejtsünk az országos képről. Budapesthez képest a vármegye székhelyeken hogy alakulnak az újépítésű lakásárak? Egyáltalán melyek azok a vármegye székhelyek, ahol épülnek új lakások?
Így gyakorlatilag azok a regionális központok játszák a főszerepet Budapesten kívül a lakásépítésekben, ahol ipari fejlesztés történik, illetve ezek a városok egyetem városokként is funkcionálnak. Ezért a legnagyobb, legmagasabb négyzetméter árakkal Szegeden, Debrecenben, Zalaegerszegen, Pécsen és Székesfehérváron találkozhatunk, és még Egerben is meghaladják az átlagos négyzetméter árak az 1 millió forintos lélektani határt. Mellesleg azért itt a szórás nem túl nagy, tehát a legmagasabb négyzetméter árakat ezek közül a városok közül Szegeden láthatjuk, itt 1 millió 150 ezer forintos árszintről beszélünk, Egerben pedig 1 millió 24 ezer forint az eladó építésű lakóingatlanok átlagos négyzetméter ára. Győr csak egy hajszállal marad el ettől a lélektani határtól, a maga 970 ezer forintos árszintjével, de ebben nagy szerepet játszik a viszonylag bőséges győri kínálat is. Győr sokáig egyébként a 2000-es évek közepétől a megyeszékhelyek bezzegvárosa volt. Egyrészt ott valósult meg legelőször az a nagy autóipari beruházás, ami élénkítette a környező vállalkozások gazdasági erejét, ezáltal munkahelyeket hozott létre a régióban, és ebben lehetőséget láttak a beruházók, tehát nagyon sokáig Győr-Moson-Sopron megye volt az 1000 lakosra vetített legnagyobb lakásépítéssel büszkélkedő megye. Ez azért fontos, mert a győri példa jól mutatja, hogy ha kellően nagy a kínálat, akkor ez gátat tud szabni az áremelkedésnek, és ez a mostani ipari beruházások során is fontos szempontot kell, hogy játszom, mert hogyha nem nő a lakáspiaci kínálat, ellenben a munkaerő nagy számban érkezik egy adott városba, az a lakhatási igények növekedésén keresztül jelentős áremelkedést okozhat.
Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője, köszönöm, hogy rendelkezésükre álltál.
Köszönöm szépen.
A szakértő válaszol.
És most arról, hogy akár a stabilizáció jeleként is felfogható, hogy az építőipar teljesítménye tavaly 0,4%-kal csökkent 2023-hoz képest. A korábbi évek visszaesése ennél ugyanis sokkal nagyobb volt. Így véli a MAPEI Kft. Ügyvezetője. A szakember szerint 2025-re vannak biztató jelek, és a kormány 21 pontos gazdasági akcióterve, a vállalkozások beruházási hajlandósága, valamint a lakossági állampapírok, tőke és kamat fizetései lendületet adhatnak az ágazatnak. Markovics Béla beszélt arról is, hogy a MAPEI miért hoz létre újabb gyártókapacitást Magyarországon.
A januárban napvilágot látott statisztikai adatok szerint hát eléggé visszaesett az építőipar teljesítménye 2024-ben. A MAPEI-nél ezt hogy értékelik? Lehet-e pozitívumokat kiolvasni ezekből az adatokból, vagy azt jelzik, hogy 2024 az a további zuhanás éve volt?
Ugye 4%-kal esett vissza az építőipar 24-ben, ami azért értékében elég komoly tétel. Tehát magyarul zsugorodott az építőipar. Lehet azt kívánni, hogy 24 igen visszaesés éve volt, és szűkött az építőipar. Ez egyik, azt gondolom, hogy 24-ben is voltak munkák, viszont sajnos vannak olyan területek, ahol a munkáknak a hiánya ezt okozta. Ugye egyik ilyen az állami beruházásoknak a minimális mennyisége és az önkormányzati beruházásoknak a mennyisége, ezek hiányoztak. Ami viszont talán pozitív volt 24-ben, hogy van egy olyan réteg a lakosságnál, akik viszont tudtak beruházni, meg egy olyan réteg a cégeknél. Ezek azért valamilyen módon egyensúlyban nem tudták tartani az évet sajnos, viszont a nagyobb visszaesést meg tudták gátolni.
Egyébként az, hogy az ingatlan piacon az árak emelkednek, ebből az ember azt gondolná, hogy azért ott mégiscsak van mozgás, és ha nem is mindenhol, de a jobb piacokon azért a felújításokra szükség volt. Az elmondható, hogy 24-ben a felújítások tartották életben az építőipart, vagy ez is túlzás, mert annyi tranzakció és ehhez kapcsolódó felújítás meg nem volt.
Az természetesen elmondható, hogy a felújítás nagyon sokat segített ahhoz, hogy a visszaesés ne legyen nagyobb, és azt látjuk azt is, hogy éves szinten az átadott új lakások, családi házak száma az 10 000 fölött volt talán, vagy lesz talán, tehát elég alacsony, és ezek nem segítették az építőipart. A felújítás viszont igen hozzátett. Sajnos ennyit tudott kompenzálni a felújítás, illetve hát a céges beruházások, azt látjuk, hogy a cégek viszont nem csak a nagyok, az óriások, a gigantikus cégek, hanem a közepes, kisebb cégek is tudtak beruházásokat eszközölni, ez is segített valamit. Ezzel együtt azért a 24-es év nem az építőipar sikerére.
Ehhez képest idén mire számítanak?
Mi úgy látjuk és mi úgy is gondolkodunk, hogy egy átlagos építőipari év lesz. A 2024-es év szintjét picikét meghaladja, annak már nagyon fogunk örülni. Ezt látjuk most. Úgy gondoljuk, hogy azok a támogatások, amiket a kormány azért kieszközött, hogy tavaly indult, és tavaly nem tudtak olyan energiát beletenni az építőiparba, ugye az energetika felújítás támogatás, és még egy jó néhány támogatás, amit például cégek számára hozott létre a kormány, ezek azért segíteni fognak abban, hogy a 25-ös év egy picikét jobb legyen, mint egyébként a 24-es év. Mi egyébként mindent megteszünk továbbra is a küldetésünkhez híven, amely segítünk az építési államokat megvalósítani, képzésekkel, közös beszerzésekkel segítjük a szakembereket, és a megrendelőket pedig segítjük, hogy a jó szakembereket választják, mert egyébként jó szakemberek most is vannak. Még szerencsére akkora nagy elvándorlás a szakemberek oldaláról nem indult el külföldre.
Idén az ingatlan piacon leginkább abban reménykednek az eladók és a közvetítők, hogy az állampapírokból egy jelentős összeg az ingatlan piacra vándorolhat. Az építőipar oldaláról ebben bíznak-e, számítanak-e ezekre az extra forrásokra?
Hogyne, természetesen számítunk, az építőipar is nagyon bízik ebben, hiszen ha az ingatlan piac meglódul, már pedig úgy néz ki, hogy ezek a pénz kifizetések megtörténte után keresni fogja helyét a pénz az ingatlan piacon is. és nem biztos, hogy csak az új otthonoknak az építésébe fognak bele az emberek, hanem meglévő lakásokat, házakat fognak venni, és azokat fel kell újítani. Szerintem ez az új forrás, ez segíteni fog az építőipari kivitelezőknek, az építőipari piacnak, hogy egy kis növekedést produkálni, illetve hogy könnyebb helyzetbe hozza egy kicsit a vállalkozókat, az építőipari vállalkozókat.
Tavalyhoz képest mely szakmák járhatnak jobban? Ugye azért az látszik, hogy az építőipar különböző éves teljesítményei mindig hullámzóak, tehát különböző szakma területeket jobban érint, másokat kevésbé, akár a visszaesés, akár a növekedés. Így ezek alapján akár a támogatások, akár az extra lakossági források mely szakmákat érinthetik a legjobban az építőiparban?
Hát amit láttunk tavaly egyébként, hogy tavaly sajnos azok a szakmák, amelyek nem kötöttek a támogatásokhoz, tehát ilyen szakmák, ugye a tetőcsere, tetőfelültes, a cserepesek, a térkövesek, ezeknél sajnos a visszaesés az nagyobb volt. A felültás része, tehát ami a burkolást, a gépészetet, villany, elektromosságot illeti, ott azért nem volt akkor a visszaesés tavaly. És idén egy biztos, hogy ezekkel a támogatásokkal, ezek a területek, mint a tető, illetve a kültéri burkolatok, azok a részek, amelyek tavaly vesztesek voltak, idén nem lesznek annyira vesztesek, inkább egy kicsit nyertesek lesznek, hiszen a 3+3-as támogatás gyakorlatilag a ház minden részére kiterjedhet és használható. Én azt gondolom, hogy az a, és tavaly még vesztese volt még egy dolog, az a terület, amely hőszigeteléssel foglalkozott, hiszen elindult be, hogy a támogatásokat szerettük volna, és hogy szerette volna a kormány. Én úgy gondolom, hogy idén minden egyes szegmense kicsit nagyobb nyertese lesz, mint volt tavaly. Az lehet, hogy azok, akik tavaly többet vesztettek, idén sokkal nagyobb nyertesei lesznek az építőipar. Nem mondom, hogy fellendülésének, picit fejlődésének, inkább így fogalmazok.
És akkor mindezek fényében az építőanyagipart, illetve a kereskedelmet hogyan fogja érinteni ez a piaci mozgás, vagy a piac aktivizálódása? Mekkora lehetőséget tartogat ez az építőanyag kereskedőknek, illetve forgalmazóknak?
Én azt gondolom, hogy az építőanyag gyártóknak és a kereskedők is egy kicsit nagyobb lehetősége lesznek az idén, mivel nagyobb a forrás, ami az építőiparba vándorolhat. Ráadásul van egy fontos tényező még, amiben nagyon bízom én személyesen, hogy ugye a vásárlási kettőkönésének 23-24-ben, mert már 22 vége felé is a bizonytalanság volt, amit a lakosság érzett, és ugye két év alatt az élet nagyon megdrágult. Ez a drágulás idén nem lesz ilyen mértékű, legalábbis előrejelzések szerint, tehát magyarul több forrása marad a lakosságnak arra, hogy a lakás felújítására, illetve vagy akár úgy családi az építésre fordítson összegeket, és ez érinteni fogja a kereskedelmet, és hiszen rajtuk keresztül szakodik le ez a sok vásárlás. Én biztos vagyok benne, hogy a kereskedelemnek most nagyobb lehetőség lesznek az idén, tehát oda kell figyelni a kereskedőnek arra, hogy tudják is a vásárlók, hogy miért pont náluk vásároljanak. Most nagyon fontos mindenki számára, hogy kommunikáljon saját magáról eleget, hogy sokan meg tudják őket találni kivitelező oldalról is, illetve kivitelezőt is, illetve még kereskedőt is.
Jelen pillanatban az árakat hogyan befolyásolja a forint árfolyam, és mi lenne az a szint, ami az építőanyag támogatná azt, hogy ne nőjenek nagyon az építőanyag árak?
Én úgy gondolom, hogy a 400 forintos euró, vagy az alatti kicsit az alatti euró lenne a legjobb, mert ugye a tavaly mindenki 390-95 forintos euróval számolt. Ugye volt egy ilyesmi, mert elment 420-ig is az euró, most úgy látszik, hogy valamilyen szinten stabilizálódik ott a 400 és a 405 forint körül. Ha az euró nem száll el, én nem számolok drasztikus áremelkedésekkel, ilyen 3-5% áremelkedés, amit viszont nem csak az euró befolyásol, hanem sajnos befolyásolja az, hogy ugye drágább az élet, ezért a munkatársaknak is többet fizetnek a cégek valamivel, ugye béremelést valamit, ha a legtöbb cég azért tett, és ez ugye alapvetően költségnövekedés jelent a cégeknél, amit valahol a bevétellel kell kompenzálni. Az építőanyag beszerzésnek a több mint az 60%-a import, 60%-a is, ez biztos, hogy befolyásol az euró árfolyama, de nem látom azt, hogy ez drasztikus áremelkedéshez vezet. Egy ilyen konzervatív 2-3-5%-os áremelést
ugye az egyik legnagyobb magyar burkoló anyaggyártó bezárta az egyik magyarországi gyárát, ugye itt az Alakadámiáról beszélek, és ha jól tudom, Romániába helyezte át a gyártást. Ez egyébként mit jelez? Magyarországon ennyire drága már gyártani?
Hát ez azt jelezheti előre egyébként, hogy el kell gondolkozni a vezetőségnek, hogy miért is zár be itt egy Sony gyár, aki nem is egy kis tradíciókkal rendelkező kerámia burkolatlanak gyártógyár, és hogy miért Romániába helyezi át a működését. Egy biztos, hogy a kerámiagyártás nem mással jár, mint gázfogyasztással, mert hiszen ki kell égetni az agyagot, és kerámia lesz belőle, és igenis a költségek fölmentek, a gyártás költségei, Ez is igaz. Én azt gondolom, az is igaz lehet ebben az egészben, hogy ez egy stratégiai lépés is lehetett, hiszen az alakerámének a tulajdonosa már nem magyar, és ő globálisan gondolkozik, Európában gondolkozik, nem csak Magyarországban. Ugye oda-vissza a gyártást, ahol egy olcsóbb, és ahol nagyobb a piaca, és most sajnos azt kell mondjam, Romániában a piac nagyobb, mint Magyarországon a burkolóanyag piac. Most már ide jutottunk. Azt gondolom, hogy ez motiválhatta leginkább a tulajdonos. Nem biztos, hogy annyira nagy különbség van a gyártási költségekben. Az biztos, hogy a bérköltségben van különbség Románia és Magyarország között.
És egyébként ön számít hasonló lépésekre gyártók részéről?
Megmondom, hogy én nem számítok hasonló lépésekre, mert én úgy gondolom, hogy itthon, ha egy cég normálisan gazdálkodik és normálisan üzletel, úgyhogy a piacot akarja segíteni, és ezért visszakapja a cserét, akkor megéri itthon gyártatni, mert akkor az importtól kevésbé függünk, tehát az euróárfolyamtól. Kettő, itthon is normális költségekkel azért lehet gyártatni, mert az energia már nem ott van, ahol 2022-ben volt, viszonylag olcsóbb az energia is, és egyszerűen foglalkozik el ugyanaz szinten a termeléssel, meg az üzlettel, hogy megérje csinálni. Én nem látok most arra jeleket sem, hogy az építőipari gyártásról beszélek, hogy a külföldi gyártók szeretnék az itthoni hazai gyártási egységeiket bezárni és kitelepíteni valahova a környékbe. Nem látok erre jelet, szerintem nem is lesz ilyen.
A MAPEI egyébként hogy tervez idénre? A hazai kapacitásokat bővítenek-e, vagy a korábban bővített kapacitás elég lesz az idei igények kielégítésére?
Az a kapacitás, most akkor ugye két darab toralakú gépsorra rendelkezünk, és egy folyadékkeverő kis gyártóüzemecskével. Ezeknek a kapacitásra az idei évre elég lesz. Annyi jó hírem azért van, hogy a MAPEI természetesen tervez egy beruházást most is. Megkezdjük itthon Magyarországon a vakolat gyártást, a színezőanyag, színezett anyag gyártást, és valamikor év vége felé, szeptember-október üzemeljük be. Egy ilyen új gyártásséget, ez nem kapacitás bővítés, ez egy új kapacitás, egy teljesen más vonalnak a gyártását kezdjük, hiszen a invakolat és a hőszigetelési piac az egy óriási piac, ahol mi még nem tartunk ott, ahol szeretnénk, és viszont szeretnénk néhány évben oda kerülni. Ehhez kellett az itthoni gyártás. Az olasz tulajdonos jóvá hagyta, elkezdődtek már a tervezések, sőt már március-áprilisban elkezdődik a gyártelepítés, és ezt bővítjük. És természetesen mi arra számítunk, hogy az a nagyon sok jó, amit teszünk és adunk a piacnak, a piaci szereplőknek, mondhatom lakosság, beruházó, kivitelező tervezőknek, mert azon dolgozunk, hogy ők tudjanak jól dolgozni, az természetesen nekünk is meg fogadni azt a sikert, hogy a végén, évvégén közösen tudunk örülni annak, hogy elértük azt, amit terveztünk.
Az elmúlt percekben Markovics Bélát, a MAPEI Kft. Ügyvezetőjét hallották.
Ingatlan üzlet.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is rádiónkat. Ingatlan üzlettel legközelebb, ugyanitt, ugyanebben az időpontban jelentkezem ismét. Remélem, akkor is velem tartanak majd. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Lakatos László.